A múlt alkalommal ott fejeztük be az apostolok cselekedetei 19:20-nál, hogy Pál apostol működése Efézusban annyira eredményes volt, hogy a 20. vers így mondja összefoglalóan, és az Úrnak igéje erősen növekedett és hatalmat vett. Ugye ehhez fűztem azt a megjegyzést, hogy de szeretném megérni azt a napot, ha még a mai világunkban is lenne ilyen. Hát a bibliai ígéret szerint lesz, nem tudom, hogy én megérem-e, vagy mikor lesz, de ma így fogalmazott egy teológus, hogy ma a Biblia különös csendje jellemző. Szóval ma valahogy nincs, aki megszólaltassa olyan hatékonyan a Bibliát, mint amilyen erő abban van, és ami világosság és szépség, illetve nagyon kevesen vannak, akik ezt teszik, de bárcsak így lenne, és így is lesz valamikor, a Biblia szerint Jézus eljövetele előtt így kell lenni, hogy az Úrnak igéje erősen növekedett és hatalmat vett. Aztán így olvassuk tovább a 21. verstől, midőn pedig ezek elteltek, tehát mindazok, amiket előzőleg elbeszélt Pál efézusi három esztendős efézusi működésével kapcsolatban. Ugye ezt a múltkor tisztáztuk, most újra elmondom, hogy a mai Törökország területén van Efézus, ugye Kis-Ázsia földrajzi területen, ami főleg a partvidéken, akkor görögök lakta terület volt, nagyon civilizált része az akkori világnak, és egy óriás nagy város volt ez az Efézus, és itt Pál három egész esztendőt töltött. És aztán olvassuk, hogy mikor pedig ezek elteltek, elvégezte Pál magában, hogy Macedóniát és Akháját eljárván Jeruzsálembe megy, mondván, ott létem után Rómát is meg kell nékem látnom. De Pál mindig nagyon tervszerűen dolgozott, és ha bárcsak lenne itt egy térkép a hátunk mögött, hogy tehát azt tervezte, hogy még egyszer visszatér Európába, meglátogatja a macedóniai és a görögországi gyülekezeteket, és miután ez megtörtént, akkor lemegy Jeruzsálembe, ugye majd a továbbiakban előkerül, miért igyekezett annyira Jeruzsálembe, és utána pedig Rómát is meg kell nekem látnom. Ugye a római levél végén is ír erről Pál apostol, hogy eltökélt szándéka volt, hogy eljusson egészen Rómáig. Mi ösztönözhette az apostolt annyira, hogy mindig akart előbbre és előbbre haladni, noha nagyon gondos munkát végzett, tehát nem úgy volt, hogy valahol alapított egy-két gyülekezetet, és akkor ő már csak ment előre, hanem mindig visszatért, megnézze, ezek a gyülekezetek jól vannak-e, erősítse, bátorítsa, segítse őket, és úgy haladt mindig előre. De ugye emlékszünk, hogy amikor a damaszkuszi úton őt Isten megszólította, akkor kijelentette, hogy őt a pogányok apostolának rendelte. Utána pedig úgy olvassuk a Bibliában, hogy amikor Jeruzsálemben később próbált ő bizonyságot tenni a zsidóknak, akkor Isten megszólította őt, mikor a templomban imádkozott, és azt mondta, menj el, mert én téged messze küldelek a pogányok közé. Tehát úgy gondolom, hogy Pálnak a fülében volt mindig ez messze, messze, távolabb, és azoknak a pogányoknak, akik eddig az élő Istenről semmit nem tudnak, őt ez rendkívül erősen ösztönözte, hogy mindig tovább és tovább haladjon. Aztán így olvassuk a 22. versben, elküldvén pedig Macedóniába kettőt azok közül, akik néki szolgáltak, tehát akik munkatársai voltak, Timóteust és Erasztuszt, ő maga egy ideig Ázsiában maradt. Ugye ez a Kis-Ázsián belüli Ázsia nevű megyényi tartomány, ez az Ázsia, majd még többször szó lesz róla. Tehát elküldte két munkatársát, hogy előkészítsék az ő látogatásait Macedóniába és Achájában, Dél-Görögországban. De ő ott maradt ugyan még egy darabig Efézusban, illetve a környéken, Ázsia tartományban, de valami rövidebbre metszette az ott tartózkodását, mint eredetileg tervezte, mert nem sokkal ezután a következő történt. Olvasom a 23. verstől. Támadt azon időtájban nem csekély háborúság az Úrnak útjáért, mert egy Demeter nevű ötvös ezüstből Diana templomokat csinálván a mesterembereknek nem csekély nyereséget adott, akiket egybegyűjtében az ilyen félékkel foglalkozó művesekkel egybe mondta. Férfiak, tudjátok, hogy ebből a mesterségből van, ami jólétünk. Látjátok pedig és halljátok, hogy ez a Pál nem csak Efézusnak, hanem közel az egész Ázsiának sok népét elálltatván elfordította, mivel hogy azt mondja, hogy nem istenek azok, amelyek kézzel csináltatnak. Nem csak az a veszély penyeget pedig minket, hogy ez a mesterség tönkre jut, hanem hogy a nagy istenasszonynak, Diannának temploma is semmibe vétetik, és el is vész az ő nagysága, akit az egész Ázsia és a világ tisztel. Mikor pedig ezeket hallották, és haraggal megteltek, kiáltottak mondván, nagy az efézusi Diána. Tehát azt olvastuk itt, hogy egy újabb bizonysága, Pál milyen messze ható munkát végzett itt Efézusban is a környéken, mert tönkre mentek az Artemis vagy Diana kultuszhoz tartozó mesteremberek. Ugye ma is ismerjük a kegyárusokat templomok közül, vagy az ilyen kegyszerboltokat. Hát ilyenek az ókorban is voltak, és mivel Efézus, ugye a görög mitológiai szerint Artemis, a római megfelelője szerint Diana istenasszonynak volt a kultuszi székhelye, és volt ott egy hatalmas Diana templom, ezért itt a nagy ünnepekre ezek a ötvösök mindenféle kegytárgyakat készítettek. És úgy látszik, a Demeter egy csoportnak ezek közül a feje volt, mert azt mondja, a egybegyűjtvén azokat, akiknek ő adott, mint mesterembereknek nem csekély nyereséget, tehát akik úgy látszik, az ő alvállalkozói voltak mondjuk mai nyelven, és még azon kívül más hasonló mesterembereket is, mert ugye azt olvastuk, hogy ők azzal foglalkoztak, hogy ezüstből készítették az ottani Diana templomnak a mását. Mások meg nyilván más kegytárgyakat, és ezeket mind egybegyűjtötte, és azt mondta, hogy hát ha ez így megy tovább, ez a Pál már annyira elálltatta itt az embereket, hogy ezek az istenségek, amiket ugye ők ötvös munkával is készítettek, ezek nem istenek, hogy ha ez így megy, tönkre jut a mi mesterségünk, és vége a jólétünknek. De azért volt olyan, hogy így mondjam, ravasz vagy okos, hogy azért nem csak ennyit mondott, hanem hát egy ilyen, mintha egy nemes szél ennél is nagyobb lenne, azt mondta, hogy hát nem csak ez a probléma, hogy a mi mesterségünk tönkre megy, hanem az, hogy a nagy istenasszonynak, Diannának a temploma semmibe vétetik, és hogy hát az ő tisztelete, az alábbszál, pedig hát őt egész Ázsia és a világ tiszteli, és hát most igazából az istenasszony becsületéért, az istenasszony hírnevéért, a kultuszának a megvédelmezéséért kell síkra szállni. És az emberek nagyon heccelhetőek, mert azt olvassuk, mikor ezeket hallották, olyan jellegzetes megteltek haraggal, ugye az embereket nagyon lehet uszítani, átitatni egy ilyen szellemmel, és elkezdtek ordítozni, hogy nagy az efézusi Diana. És ezzel a lelkesültséggel aztán majd látjuk, hogy tovább kibontakozik egy nagy lázadás. És itt álljunk meg egy kicsit, mikor ezt olvastuk, ugye, hogy így mondta ez a Demeter, az ötvösök egyik vezére, hogy Pál apostol azt tanítja, hogy nem istenek azok, amelyek kézzel csináltatnak. Ugye hát mi már egy keresztény civilizációban élünk, nem is tudjuk elképzelni, hogy milyen egy ilyen sokisten hívő vallásos kultusz, amikor az emberek komolyan hisznek ezekben az istenekben. Az ember sokszor olyan büszke az eszére, de az embert rettenetesen lehet manipulálni. Nekem mindig olyan különös, a Jelenések könyve 12. fejezetének a 9. versében van egy ige, amely azt mondja az ős ellenségről, Sátánról, hogy mind az egész föld kerekségét elhiteti. Mindig az jut eszembe róla, hogy az ember nagyon büszke, úgy gondolja, hogy az ő eszén senki nem fog ki, de a Sátán úgy játszik az emberiséggel, mint a macska az egérrel. Itt mutatnék egy részletet Ézsaiás könyve 44. fejezetéből, hogy ezek az Isten által elhívott proféták hogy küzdöttek például a bálványimádással, hogy emberek hitték, hogy azok az ő isteneik. És milyen sokat jelent az, amikor a tiszta Isten ismeret az ember agyából ezeket a ködöket, homályokat eltünteti, és világos, tiszta gondolkodáshoz segíti. Így olvasom Ézsaiás könyve 44. fejezetében a 13. verstől. Így próbált, hogy lépésről lépésre rávezetni Ézsaiás próféta, még azokat az izraelitákat is, akik ismerték az egyetlen teremtő és fenntartó Istent, és a történelmük tele volt jelekkel és csodákkal, és mégis a környező, sok istenhívő, bálványimádó népek hatására őket is állandóan kísértette a bálványkultusz. És a próféta így magyarázta nekik. Az ács mérőzsinort von, és lefesti azt íróvesszővel, és meggyalulja, cirkalommal alakítja, és csinálja azt férfiú formájára. 14. vers. Cédrusfát vág magának, tölgy és cserfáthoz, és válogat az erdő fáiban, fenyőt plántál, amelyet az eső fölnevel. Azokból az ember tüzet gerjeszt, vesz belőlük és melegszik, meggyújtja és kenyeret süt, sőt, Istent is csinál abból, és imádja, bálványt készít, és előtte leborul. Felét tűzben megégeti, felénél húst teszik, pecsenyét süt, és megelégszik. Aztán melengeti magát, és mondja, hogy bezzeg, melegem van, tűznél voltam. Maradékából Istent készít, bálványát leborulva imádja, és könyörög hozzá, és így szól, szabadíts meg, mert te vagy Istenem. És a 19. vers nem veszi eszébe, nincs ismerete és értelme, hogy mondaná, felét tűzben megégettem, és kenyeret sütöttem annak szenénél, sütöttem húst és megettem, és a maradékából utálatosságot csináljak, és leboruljak a fagalj előtt. Ugye így próbálja a próféta rávezetni. De azt hiszem, említettem egyszer, nem vagyok biztos, hogy itt történt el, hogy olyan megrázó, hogy még ma is lehet embereket így manipulálni. Vagy az emberek el tudják hinni ezeket a dolgokat. Egyszer meghívtak a Krishna tudatú ismerősök egy ünnepségükre, azt hiszem újév ünnep volt, ahol erre külsős barátokat, ismerősöket is meghívnak, és az egyik szóvivőjük, aki egy olyan nagyon értelmes valaki volt, és olyan nagyon helyesen tudott a lelkiismereti szabadságért küzdeni, behozták ezeket, ismerjük, milyenek ezek a tarka indiai istenség szobrok, és akkor behozták őket a terembe, és így egy széles mozdulattal rámutatott, ezek a mi isteneink. Én olyan rosszul éreztem magamat, hogy hát így vagyunk még a 20. században is, azt hiszem ez még a 20. század végén volt, de mindegy is, ma is ugyanígy van, és hogy ezek a mi isteneink. És a Jézusnak egy igéjét szeretném idézni, ezt János evangélium a 8. fejezetében találjuk, ahol Jézus a következőt mondja, tehát János evangélium a 8. fejezetében található ez az ige is, mindjárt mondom a verset is, 8. fejezetben így olvasom a 32. verset. Megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Szóval, ha megismerjük az Isten kinyilatkoztatását, amit ő mond magáról, a világ dolgairól, akkor minket nem lehet elhitetni, nem lehet beködösíteni az agyunkat ilyen sátáni találmányokkal. Azt mondja, megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Nem tudnak elhitetni ezek a valójában balga emberi tudományok és vallási hagyományok. És ezek után akkor lapozzunk vissza az apostolok cselekedetei 19. fejezetéhez, és olvassuk tovább, hogy mi történt ezután. Így olvasom a 19. fejezet 29. versétől. És betelt az egész város háborúsággal, és egy akarattal a színházba rohantak, és megfogván Gájuszt és Arisztárkuszt, akik Macedóniából valók és Pálnak utitársai voltak, Pál pedig, mikor a nép közé akart menni, nem eresztették őt a tanítványok. És az ázsiai főpapok közül is némelyek, akik barátai voltak néki, küldvén őhozzá kérték, hogy ne menjen a színházba. Már most ki egyet, ki mást kiáltozott, mert a népgyűlés összezavarodott, és a többség nem tudta, miért gyűltek össze. A sokaság közül pedig előállatták Alexandert, mivel hogy előre tuszkolták őt a zsidók, Alexander pedig kezével intvén védekezni akart a nép előtt. megismervén azonban, hogy zsidó, egy kiáltás tört ki minnyájukból, mintegy két óra hosszáig kiáltozván, nagy az efézusi Diana. Hát úgy kezdődött, hogy nem csekély háborúság tört ki Efézusban, hát ez nem csekély háborúság volt. Ugye a régészeti feltárások szerint a színház és a templom között egy hatalmas széles út volt, és a színház romjai is majdnem, hogy éppen maradtak meg. Nagyon látványos rom ez Efézusban a mai napig. Mit gondolunk, hány ember fért el az efézusi színházban? A régészeti leletek tanúsága szerint körülbelül 25 ezer. Tehát nem akármilyen város volt, és ugye azt olvassuk, hogy egy akarattal a színházba rohantak, és azt olvassuk, hogy betelt az egész város háborúsággal, tehát óriási tömeg mozdult meg. Félelmetes egy ilyen tömeg, mikor fel van hetszelve, megőrülve, ugye? És megint csak azt látjuk, hogy hogy tud az ellenség manipulálni az emberrel. Végén azt se tudták, miért gyűltek össze. De ragadt a láz egyik emberről a másikra, és ott ordítoztak két óra hosszat, hogy nagy az efézusi Diana. Ugye Pál két munkatársát kapták el, őket hurcolták először a színházba, aztán olvassuk, hogy valami Alexandert tuszkoltak előre a zsidók, és ő is akart szólni. Nyilván arról lehetett szó, hogy a zsidók, ugye, akik nem fogadták el Krisztust messiásnak, és ellenségei voltak Pálnak, mindenképpen el akarták határolni magukat a Pál által képviselt új vallástól, és bizonyítani akarták, hogy őnekik ehhez semmi közük. De azt olvassuk, hogy nem hagyták ezt az Alexandert beszélni, mert mikor megtudták, hogy zsidó, azt mondták, nem, ez minket nem érdekel, és csak azt mondja, hogy két óra hosszáig reketre kiabálták magukat, nagy az efézusi Diana. Ugye hallottuk ezt a szót, hogy tömeghipnózis, vagy tömeghisztéria. Igen, csak veszélyes dolog, és ez az, ami itt kialakult. És az ilyesmi mindig az ős ellenségtől származik. Ő szereti azt, hogyha az emberek nem gondolkoznak, csak egy tömeghipnózis, egy érzelmi hullám hatás alá kerülnek, és mindenbe bele lehet rángatni őket ezen az úton. Miután, így olvassuk aztán a 35. versben, miután pedig a városi jegyző lecsendesítette a sokaságot, mondta efézusbeli férfiak, ugyan kicsoda az az ember, aki ne tudná, hogy Efézus városa nagy Diana istenasszonynak és a Jupitertől esett képnek templomőrzője. Mivel hogy azért ezeknek senki ellene nem szólhat, szükséges, hogy megcsendesedjetek, és semmi vakmerő dolgot ne cselekedjetek. Mert idehoztátok ez embereket, akik nem szentségrontók, sem a ti istenasszonyotok ellen káromlást nem szóltak. Ha tehát Demeternek és a hozzátartozó mesterembereknek valaki ellen panaszuk van, törvényszékek vannak és tisztartók vannak, pereljenek egymással. Ha pedig egyéb dolgok felől van valami panaszotok, a törvényes népgyűlésen majd elintéztetik. Mert félő, hogy lázadással vádoltatunk-e mai napért, mivel hogy semmi ok nincs, amellyel számot tudnánk adni ezért a csődületért. És ezeket mondván felosztatta a gyűlést. Az előbb még nem említettem, ugye, hogy Pál is oda akart menni, nyilván úgy érezte, féltette a munkatársait is, ugye, akiket a színházba húzoltak. Másrészt azt gondolta, hogy hát ez most egy alkalom, hogy ő megint bizonyságot tegyen Istenről és az ő üzenetéről, és lenyugtassa a kedélyeket, de nem engedték a tanítványok, és azt olvasjuk, hogy ázsiai főpapok, helyesebb lenne így fordítani, hogy tisztviselők, ilyen városi elöljárók, tisztviselők, akik közül némelyek neki barátai voltak, ezek felmérték a helyzetet, és mondták, hogy többen is üzennek, és semmiképpen ne menjen. Mert ugye a Gaius és az Arisztarkus, az ő munkatársai, azok nem voltak azért közvetlen célpontok, de hogyha Pált meglátják, széttépték volna. Szóval, ugye, amikor ilyen hangulat van, akkor a józan beszéd az egyáltalán nem használ. Ugye itt is már két órát kívültözték magukat, mikor már a városi jegyző, hát ugye ez mai kifejezés, hogy jegyző, grammateusz van a görög szövegben, tehát valamilyen főtisztviselője a városnak, aki azonban nagyon okosan beszél. De ő is már csak akkor tudott megszólalni, mikor reketre kikiabálták magukat, és elfáradtak. Tehát Pál a közéjük ment volna, csak az életét veszélyeztette volna, de józan értelmes szóra ezek a fülek most nem voltak nyitottak. És ez a tiszteletre méltó ókori római tisztviselő annyira higgadtan és okosan beszélt, annyira intelligensen mondanánk, és egyszerűen nem lehet neki ellent mondani. Azt mondta, hogy hát azt mondja, ki nem tudja ezt. Azt mondja, most ki veszélyezteti ezt, hogy nagy a Diana istenasszony. És ugye nézzük, hogy mit hittek az ókoriak, mert így mondja, ugyan kicsoda az az ember, aki ne tudná, hogy Efézus városa a nagy Diana istenasszonynak és a Jupitertől esett képnek templomőrzője. Ugye így vallották, hogy onnét esett le egy ilyen kép, és hát ugye ez ő városuk, ennek az őrzője. Ugye az emberi babonaságnak nincsen felső határa, és az ember szinte el se akar hinni, hogy emberek ezeket el tudják hinni. De ha valaki például olvassa Luther életrajzi visszaemlékezéseit, azt írja, hogy amikor ő neki úgy betelt a pohár, és kiszögezte a 95 tételt a Wittenbergi templom várkapujára 1517-ben, akkor ott olyan hatalmas erekje gyűjteménye volt már a fejedelemnek, amiben ilyeneket őriztek, hogy néhány cseppet Mária tejéből, meg ilyen elképesztő dolgokat, és az emberek hitték, és ezek az erekék értékeknek számítottak. Tehát megint csak azt mondom, milyen nagy érték az, amikor megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket ezektől. És akkor ugye mondta a városi jegyző, hogy hát ezt nem vitatja senki most, akkor mit hőbörögtök itt? Ezek az emberek pedig nem szentségrontók, káromlást sem szóltak. És utána azt mondja, a Demeternek és más embereknek valami problémájuk van, akkor menjenek a törvényszékekhez, a tisztartókhoz, vagy pedig intézzék törvényes népgyűlésen. És azt mondja, hogy ki fog számot adni erről a mai lázadásról, ugye, mert aznap egy, ugye akkora csődület volt, amiről a jelentés egy ilyen nagy városba akár meddig elmehet, és ezt már nem tudjuk megmondani, hogy mi volt a tényleges oka, vagy miért történt. Ezután nézzük a 20. verstől tovább a szöveget. Így olvassuk. Minek utána pedig megszűnt a háborúság, magához híván fál a tanítványokat, és tőlük búcsút vévén elindult, hogy Macedóniába menjen. Miután pedig azokat a tartományokat eljárta, és intette őket bő beszéddel, Görögországba ment, és ott töltött 3 hónapot. És mivel, hogy a zsidók lesthánytak néki, amint Szíriába készült hajózni, úgy végezte, hogy Macedónián át tér vissza. Kísérte pedig őt Ázsiáig a Béreai Szopáter, a Tesszónika beliek közül pedig Arisztárkus Szekundusz és a Derbéi Gájusz és Timóteus. Ázsia beliek pedig Tihikusz és Trofimusz. Ezek előre menvén megvártak minket Troásban. Mi pedig a kovásztalan kenyerek napjai után kieveztünk Filippiből, és mentünk őhozzájuk Troásba 5 nap alatt, ahol 7 napot töltöttünk. Ugye erre már korábban fölhívtuk a figyelmet, hogy az apostolok cselekedeteinek a leírója, az események lejegyzője az Lukács, a görög származású orvos, aki Troástól kezdve, ahol kapta Pál a biztatást, hogy menjen át Macedóniába, Pál közvetlen utitársa és munkatársa, ezért mint szemtanú, mint mindezeknek az átélője, többes szám első személyben mondja el a történéseket. Itt tehát azt olvassuk, hogy így aztán Pálnak innét távozni kellett erről a területről kicsit előbb, mint gondolta, de mégis akkor, amikor nagyjából befejezte az itteni munkáját, és akkor ő 3 hónapnyi időt töltött Macedóniában, Görögországban, és aztán igyekezett volna lefelé Szíriába, illetve Palesztinába, hogy Jeruzsálembe menjen, ahogy az eredeti terve volt, de azt olvastuk, hogy a zsidók lesthánytak neki, amint Szíriába készült hajózni, ezért úti tervet kellett neki választani, és megint egy kerülő úton gyalogosan kellett eljutni a tengeri kikötőig. Hát azért milyen veszedelmek között telt Pálnak az élete, és ime az ellenségnek egy másik hitetése. Ugye ezek buzgó vallásos emberek voltak, ezek a zsinagógabeli zsidók, akik elutasították Jézust, mint messiást, de halálra keresték Pált, hol itt vetettek lest neki, hol ott. Olyan elvakultak voltak, hogy azt nem látták, hogy a vallásukkal nem fér össze egy ember ellen gyilkos terveket szőni, és ha lehet, azt keresztül is vinni. Szóval olyan sokféle formában tudja ez a bizonyos ős ellenség az embert elvakultá tenni. A vallás, a kegyesség látszata alatt fanatikus gyűlöletet ápolni, és akár gyilkos terveket véghez vinni. Ilyen állapotban voltak ezek a különböző zsinagógákban lévő zsidók is, akik a jeruzsálemi vezetők előítélete nyomán teljesen elutasították Jézust és Pál misszióját is. És most következik egy érdekes, olyan nagyon életszerű rész a 7. verstől. Ugye azt olvassuk, hogy mikor aztán Troásba érkeztek, ott 7 napot töltöttek. Ugye ez a kikötőváros Európa és Kis-Ázsia között, és innét már aztán Pál ugye lefelé akart haladni Jeruzsálembe. És így olvassuk a 7. verstől. A 7 első napján pedig a tanítványok egybegyűlvén a kenyér megszegésére Pál prédikált nékik, mivel hogy másnap el akart menni, és a tanítást megnyújtotta éjfélig. Volt pedig elegendő szövétnek abban a felházban, ahol egybe voltak gyűlve. Egy Eutikus nevű ifjú pedig ült az ablakban, mély álomba merülve. És mivel hogy Pál sokáig prédikált, elnyomatván az álom által aláesett a 3. rendházból, és halva vétették föl. Pál pedig alámenvén ráborult, és magához ölelve mondta, ne háborogjatok, mert a lelke benne van. Azután felment, megszegte a kenyeret, evett, és sokáig mind virradatig beszélgetvén úgy indult el. Felhozták pedig az ifjat eleveden, és felette igen megvigasztaltattak. Ugye, ahogy mondtam, olyan nagyon életszerű ez a leírás, még a fiatal embernek a nevét is megörökíti, az evangélium Eutikusnak hívták. Ugye Pál már 7 napot töltött itt, és nyilván amikor csak tudott, együtt volt az itt lévő tanítványokkal, de az utolsó este, ami éppen a 7 első napjára esett, akkor már ugye másnap el akart utazni, és mint aki a későbbiekből is kiderül, állandóan az az érzés fogta előtt, hogy talán többet ő itt meg sem fordultán, ez az utolsó találkozása az itteni testvéreivel. Ezért így olvastuk, hogy úrvacsorát vettek, erre vonatkozik az, hogy a kenyér megszegésére, és Pál prédikált, és nyilván újabb és újabb témák, vagy újabb és újabb kérdések jöttek elő. Pál pedig annak tudatában, hogy ez egy visszanemtérő és talán utolsó alkalom, azt mondja, megnyújtotta a tanítást éjfélig. Nyilván párbeszédesen, ilyen interaktív módon zajlott ez a dolog, de azt olvassuk, hogy egy fiatal ember pedig ült az ablakban. Hát bizonyára annyian voltak, hogy nem fértek másképpen, és ült a nyitott ablakban, és elaludt a fáradtságtól, és azt mondja, leesett a 3. rend, hát 3. emelet, ugye? Azért azt el tudjuk képzelni, álomba merülve, ott lezuhant, és azt olvassuk, hogy halva vették föl. Tehát halott volt. És Pál azonban így olvassuk, azonnal alámenve, hogy eltökezve mindenki megbojdult abban a pillanatban is, hát egy kétségbeesés alakult ki, és azt olvassuk, hogy magához ölelve mondta, ne háborogjatok. Nem azt mondja, mert a lelke még benne van, mert egyértelműen azt mondja, hogy halva vették föl, meghalt, valóságosan meghalt, hanem arra utalt, hogy visszatért vele az élet. El tudom képzelni, hogy Pál teljes szívéből könyörgött a Jóistennek, hogy Istenem, neked minden lehetséges, ezen az alkalmon ez nem történhet. És azt mondja, hogy aztán fölment, akkor most már ugye a normális étkezés volt, azt mondja, hogy sokáig, mind virradatig beszélgettek, és úgy indult el. Azt mondja, az ifjat pedig hát elevenen hozták föl, és azt mondja, felette igen megvigasztalódtak. Na, ehhez szeretnék egy kis hozzáfűzést tenni, hogy mit gondolunk, mi lehetett emögött. Mondhatnánk azt, hogy egyszerűen a véletlen, hogy ez a fiatalember itt álomba merült és aláesett. Hát úgyis az is lehetséges. De én elég valószínűnek tartom, hogy itt megint az ős ellenség akarta megrontani ezt az alkalmat. És ugye ilyenkor képzeljük el, hogy mi lett volna, hogyha ez a fiatalember tényleg meghal. Azért, hogy ez egy ilyen tragédiába fullad, Pálnak a búcsúzása, a tanítása, ez talán erőtlenebb hitűeket még a hitükben is meggyengített volna. És azt mondhatták volna, hát igaz, hogy Isten hagyja általában folyni a dolgokat a földön, és nem avatkozik bele lépten nyomon, na de hát a Jóisten ezt miért nem akadályozta meg, hogy egy ilyen ünnepi alkalom, amikor hát mindenki csüng az apostol tanításán, és akkor egy ilyen borzalom beleront ebbe, és egy ilyen veszteség, hogy ez a szerencsétlen fiatalember alázuhan és meghal. Még azt is mondhatták volna, hogy hát Pál a hibás. Nem vette észre, hogy itt már az emberek fáradtak, vagy hogy valaki ott van az ablakban. Hát ez az oka, hogy ilyen sokáig tart a tanítás. Sokféleképpen lehetett volna értelmezni, vádaskodni, és embereknek a hite rendülhetett volna meg. De én most azt az általános törvényszerűséget szeretném ezzel kapcsolatban mondani, hogy amikor egy ilyen kiélezett helyzet van, és amikor valószínűleg az ellenség akar valamit elrontani, ahol az Isten pedig valami nagy jót akar ajándékozni, akkor az mindig jóra fordul. Szóval Isten ilyenkor nem engedi meg, hogy az legyen a dolognak a vége. És úgy gondolom, Pálban is ez az érzés lehetett, amikor magához ölelte az ifjút, és könyörgött magában, Istenem, add vissza az életét, mert ez nem lehet, ez nem lehetséges, hogy ezt az alkalmat, ez sötétítse be, ez árnyékolja be. Hát te mindenható Isten vagy, te mindent látsz, mindent hallasz, most segíts is, és adj megoldást ebben a helyzetben. És az Isten visszaadta ennek a fiatalembernek az életét, és azt olvasom, hogy éppen vitték föl. Ugye, tehát nyilván, hogyha mondjuk életben maradt is volna, de mondjuk eltört a hátgerince, akkor nem az lett volna, hogy még utána fölmegy az összejövetelre. Tehát itt a Jóisten nem csak az életét adta vissza, hanem megóvta, vagy visszaállította, nem tudjuk pontosan, hogy történt, hiszen tudjuk, hogy Jézus milyen gyógyításokat művelt, de azt olvasom, hogy felettébb megvigasztalódtak, és még csak az sem volt, hogy életben maradt, de olyan súlyos sérülései vannak, hanem már a továbbiakban még ő is ott volt az összejövetelen, ami még mind virradatig ment ott most már az örömteljes, fellélegzett, felszabadult beszélgetés. Úgyhogy sokszor kritikus helyzetekben próbára tehetjük a hitünket így, hogy azt kérdezzük magunkban, lehetséges, hogy itt az Istennel segítsen? Lehetséges, hogy az Isten megengedje, hogy ez ilyesmi történjék? És akkor válaszoljunk bátran magunkban, nem, ez nem lehetséges. Mert ha ott látszik, hogy a gonosz ellenségnek a rossz akarata tönkre akar valamit tenni, és itt nincs emberi kiút, akkor bízvást kiálthatunk a Jóistenhez. Most elmondok én is egy mai történetet, egy ilyen hasonló esetet, és azért mondom, ilyenkor ne veszítsük el a fejünket, és ne kezdjünk mindjárt kétségeskedni, mert azt mondja, hát az Isten miért engedi meg, hát ez hogy történhet, vagy vádaskodni, vagy mi az oka, vagy ez az oka, hanem inkább kiáltsunk a Jóistenhez, és azt mondjuk, Istenem, te mindenható vagy, te hatalmas vagy, te erős vagy, de nem engedheted meg, hogy itt egy ilyen tragédia történjen is, és ennek még ekkora lelki kártétele is legyen. Ez az eset, amit elmondok, ez jó pár évvel ezelőtt volt, nem tudnám, hogy hirtelen megsatszom, lehet, hogy 15 éve is van, vagy annál is több. Meghívtak Nagykőrösre, ugye jól mondom, Nagykőrös? Igen, Nagykőrösre kellett mennem egy összejövetelen beszélni egy vasárnapi napon. És volt három fiatal, akik el akartak velem jönni, ők is kíváncsiak voltak, hogy egy ilyen vendégül hívás volt ez, egy vallási közösségnek a vasárnap délőtti istentiszteletére, és hát ők is velem akartak jönni, kíváncsiak voltak, hogy mind vannak ott a dolgok, és akkor volt egy sofőrünk, egy férfi, én ültem elől vele, és hátul a három fiatal. És úgy Lajos Mizsénél mentünk át, onnét letértünk az útról, és mentünk Nagykőrös felé, és ilyen jó, szürke, havas, jeges februári nap volt. És ott útjavítás volt azon a már nem éppen főúton, bekötő úton, és egy helyen 40 centit vagy emelkedett, vagy süllyedt az út, szóval 40 centi volt a szintkülönbség az útjavítás miatt, de a világon semmi nem jelezte. És ugye a jeges úton ez megdobta a kocsit, és pillanatok alatt az történt, hogy mi megpördültünk, aztán neki egy fának háttal, aztán egy ilyen jó meredek oldalról le a mezőre. És a Ezzel mindezt tudjuk olyan sebességgel történik, a sofőrnek és nekem nem lett semmi bajunk. Kivéve azt, hogy annyira megrántotta az őv, hogy arra nem volt időm, hogy orvoshoz menjek, de egy hétig alig tudtam levegőt venni, olyan böcsülettel megrántott az őv. De hát a három fiatal hátulról, ez volt az igazi tragédia, mind a három kirepült az autóból. És hát én csak azt vettem észre, hogy csurog a vér a nyakamba, és ott volt mind a három fiatal kiterítve ott a havas oldalon, az egyiknek így lógott a füle, és itt ilyen véres sár, az ember, ugye tudjuk, milyen félelmetes, az nem tudja az ember, hogy mi. A másikat azt meg se lehetett mozdítani, féltünk, hogy a gerince törött el. A harmadiknak a szemhéja lógott, így éppen nem tudtuk, hogy a szeme épp mögötte, vagy nem épp mögötte. És hát ezt én nem tudom leírni, hogy milyen borzalom volt. És akkor én rajtam is persze átfutott, hogy mi most jót akarunk, jó célból megyünk. Ezek a fiatalok jó akarattal jöttek el, és akkor lehetséges, hogy a Jóisten nincsen itt, ezt megengedi? Hát ugye olyan izgalom volt, hogy én igazából nem is emlékeztem arra, csak ők mondták el nekem utólag, hogy én mindegyiknek azt gondoltam, hogy ne csüggedjetek, ennek nem lehet rossz vége, ennek nem lehet rossz vége. Mondták, hogy elmondtam, vagy 5-10-szer, hogy ennek nem lehet rossz vége. De ez azért volt, mert én bennem is ugye kavarogtak a gondolatok, meg fohászkodtam belülről, és pontosan ugyanez volt bennem, mint amit ezért hasonló a történet, hogy ilyenkor, mikor a legjobbat akarjuk, és amikor senki nem vétett semmit, és ilyen értelmetlenül, ilyen teljesen értelmetlenül egy szörnyű tragédiába fulladna az egész, akkor az ember azt mondja, hogy Jóisten itt van, a Jóistennek hallja, amit mondunk, ennek nem lehet rossz vége. Úgyhogy hát jöttek a mentők, és hát ugye az egyiket ugye ilyen felfújt ágyon tudták elvinni, meg mindet elvitték, és hát ugye borzasztó dolog volt így tovább menni, de aztán én valami autóstoppal mégiscsak elmentem oda a tett helyre, de a Jóistenbe kapaszkodtam teljes szívemből, és azt mondtam, most csak arra figyelek, hogy a délelőtti feladatomat ellássam, és ebben erősítettem én is magamat, hogy ennek nem lehet rossz vége. És hát ahogy véget ért a délelőtt, az előadás, én abban a pillanatban indultam autóval a Kecskeméti kórházba. Hát persze ez izgatott, hogy velük mi van, de nekem még ott ki kellett mosni a vérből, amennyire lehetett, hátul a blúzomat, a kabátom, az teljesen elázott minden, és akkor egész úton is, a Nagykőröstől Kecskemétig, csak fohászkodtunk, és én is abban erősítettem magam, ennek nem lehet rossz vége, lehetetlen, hogy a Jóisten egy ilyen értelmetlen tragédiát, és pont fiatal emberekkel ezt a Jóisten, itt menjenek tönkre, vagy esetleg életre szóló, maradandó nyomorékságot gyűjtsenek be, és képzeljétek el, hogy olyan érdekes volt, hogy megyünk be vasárnap a Kecskeméti kórházba, ahogy fölérünk az emeletre, abban a pillanatban szembe találkozunk a főorvossal, aki jött ki a műtőből. És mintha csak tudta volna, hogy minket mi izgat, sorolta. Azt mondta az egyik fiúról, hogy bizonyos Bálintról, hogy azt mondja, épp a szeme, visszavartuk a szemhéját. Azt mondta a másikról, nincsen gerinc sérülése, csak lapocka alatti bordatörése. A harmadikról pedig mondta, hogy visszavartuk a fülét, ebbe az egyben nem vagyunk biztosak, hogy az épp lesz-e, de semmiféle agysérülése nincs. Hát ez az, ami minket a legjobban izgatott, az pillanatok alatt nekünk elsőt, nincs gerinctörés, épp a szeme, nincsen agysérülés. És képzeljétek el, hogy az történt, hogy egy hétnél hamarabb kikerült mind a három a kórházból. Mind a három kikerült a kórházból, és az a fiú, amelyiknek itt a szemhéjánál volt valami probléma, mi itt a homlokán is érte egy ilyen Y alakú kis forradás maradt neki itt, és ez a fiú olyan jót nevetett, mert a biztosítón azt kérdezte tőle, hogy nős, mondta, hogy nőtlen. Azt mondta, hogy hát ha még nőtlen, akkor kap egy biztosítási összeget azért, mert maradandó szépségkárosodása van ezzel a kis forradással. És azt mondta ez a fiú, azt mondja, nekem olyan jól jött ez a pénz. Azt mondja, soha jobbkor. Nekem annyira jól jött ez a pénz. És azt mondja, még érdekesebb lettem ezzel a kis háromszöggel, azt mondja ki, hogy fogja föl. Tehát teljesen bejött az, amit én ott ösztönösen mondogattam mindegyiknek, hogy gyerekek, ennek nem lehet rossz vége, ennek nem lehet rossz vége. Ezt a Jóisten nem engedheti meg, és úgy is volt. És én ezért szeretnék mindenkibe hitet önteni, hogy amikor ilyen szituációban, amikor legjobbat akarjuk, egy ilyen emelkedett alkalomban, meg az Isten áldását érezzük, és akkor ott abba dúr bele valami szörnyűség, akkor biztosak lehetünk, hogy ennek nem lehet rossz vége, mert a Jóisten mindenütt jelen van, és ha mi őt segítségül hívjuk, biztos, hogy segíteni fog. Még nem mondtuk még egy történetet? Esetleg bátorításul. Na, még egyet elmesélek. Ez is sok évvel ezelőtt volt a bózsvai táborunkban, ez Zemplén hegységben van, és mi a 1975 és 1990 a politikai rendszerváltás között hát meglehetősen nehéz helyzetben voltunk, volt egy konfliktus az akkori állami egyházügyi hivatallal, ugye meg ami együtt jár a belügyi szervekkel, és hát ezeket a nyári táborokat nem hatósági engedéllyel tartottuk, de tudtuk, hogy bátorság és bizalom a Jóistenben, azért igazából jogszerűen ezt senki sem tilthatja meg. Mi is megkérdeztük az állami egyházügyi hivatalban, pontosan nem én, hanem egy ilyen idős gyülekezetvezető bácsi, egy nagyon bölcs ember volt, és nagyon bátor ember. Akárhogy kiabáltott a főosztályvezető, olyan szépen, türelmesen mondta, hogy de megmondaná a tisztelt főosztályvezető úr, hogy konkrétan melyik magyar törvényt sértjük meg azzal, hogy együtt nyaralunk, és azzal foglalkozunk, ami minket érdekel. Szóval így mentek ezek a dolgok akkoriban. És hát ott Bózsván, a táborunkban, mi édes békességben voltunk, gyönyörű az a Zemplén hegység, de azért minden nyáron volt valami zaklatás. De ezeket a táborozók nem érezték meg. Mi írtuk a fellebezéseket, a szabálysértési eljárások, meg ilyesmi ellen, de a táborozók békén voltak. De egyszer egy nagyon kellemetlen helyzet támadt, mert jöttek a füzérkomlósi tanácstól, hogy akkor még falusi tanács volt, de igen rendes emberek voltak azok a zempléniek, azok mindig értesítettek minket, ha valami zaklatás készül. Most is jött motorral egy férfi a tanástól, és azt mondta, hogy hát ki fognak jönni a pártbizottságtól, utasítottak, és ki fognak jönni, és itt minden sátorozótól elkérik a személyi igazolványt, és mindenkire szabálysértési bírságot rónak ki, azért, mert nem a vadkempingezésnek fogják minősíteni, mert nem a saját területünkön vannak a sátrak. Ugyanis mi ott megvettünk egy házat, az volt a központi épület, de körülötte ilyen elhagyott TS földek voltak. Nekünk a saját területünk kicsi volt, és a mi táborozóink ott táboroztak ezeken az elhagyott réteken. És hát ezt nagyon kellemetlennek éreztük, mert nem világosítottunk föl mindenkit, hogy mi nekünk milyen küzdelmünk van itt ezekkel a hatósági szervekkel, mert azt gondoltuk, hogy őket úgyse érik ezek a problémák. De ha most oda mennek minden sátorhoz, elkérik a személyigazolványt, meg írulják a bírságot, hát egyesek nekünk szemrehányást is tehetnek, hogy hát miért hoztuk őket ilyen veszélyes helyre, vagy miért nem mondtuk meg, hogy ez mivel járhat. Szóval, hogy ez nagyon, nagyon kényelmetlen volt, és hát bementünk a kőházba egy páran, mikor ezt vettük, és hát tényleg főtt a fejünk, hogy ebből hogy kerülünk ki. Hát most, ha megmondjuk nekik, megijesztjük, ha nem mondjuk meg is jönnek, akkor ijednek meg. És ezt az egész gyönyörű táborozást, ami addig folyt, tönkre teszi. Szóval ez is olyan helyzet volt, hogy egy emelkedett hangulat, mindenki boldog, érezzük az Isten áldását, aztán akkor durra közepébe valami. És akkor hát bementünk a kőházba, és imádkoztunk néhányan teljes szívünkbe, és azt mondtuk, hogy nem tudunk mit csinálni. Ezt nem tudjuk kivédeni, hát a Jóisten segítsen. És alig fejeztük be az imádságot, megint jön egy motoros a tanácstól, a TS elnök. És azt mondja, hogy megint ő is úgy elkanyarította, azt mondja, hogy nem tudom, miért üldözik itt magukat, azt mondja, üldöznének a bűnözőket, meg ezeket, azt mondja, de azt mondja, én kitaláltam, mit csinálunk. Azt mondja, megbeszéltük mi ezt a tanácsnál. Azt mondja, itt van egy papír, húzta ki. Azt mondja, bérbe adjuk magunknak ezt az egész területet. TS bérbe adja, jelképes áron, 10 esztendőre. Előre van, vissza van dátumozva. Írják alá. Aztán, ha jönnek ide, megmondjuk, hogy szerződésünk van. Szerződésünk van, kiadtuk magunknak bérbe az egész területet. Szóval, értitek, nem nekünk kellett kitalálni, hogy kerüljünk ki a helyzetből, ami kényelmetlen lett volna. Már is jött valaki, és a Jóisten indíthat embereket, hogy az ilyen helyzetekben segítsenek. Tehát ez az Eutikus története, aki a harmadik emeletről alásett, és feltámadt, és ez a gyönyörű este nem egy tragédiával ért véget, hanem ahogy olvastuk, hogy felette igen megvigasztalódtak. Ugye ez régies kifejező, hogy felette igen, mintha azt mondaná, szinte nagyobb volt az örömük, mintha ez a dolog meg se történt volna, mert akkor ekkora tapasztalatot nem szereztek volna, és nem tudta elrontani az ellenség ezt az örömteljes alkalmat. Most már csak egy rövid kis részt veszünk még, így olvasom a 20. fejezetben a 17. verstől. Milétuszból azonban küldvén, itt most nem olvastam ezt a részt, de talán még egyet azért a 20. fejezet első szakaszából mégis olvasok, 13. vers, azt mondja, hogy pedig elmenvén a hajóra Asszuszba evezénk, ott akarván felvenni Pált, mert így rendelkezett, ő maga gyalog akarva jönni. Mikor pedig Asszusban összetalálkozott velünk, felvévén őt mentünk Mitilénébe. Egy nagyon rövid kis híradás, de azt mondja, hogy Pál elküldte az utitársait a hajóra, hogy hajóval menjenek ebbe a bizonyos Asszuszba, ahonnét majd megy Szíria felé, illetve Palesztina felé hajó, de ő maga egyedül gyalog akart menni. Kicsi kis mozzanat, de olyan sokat mond. Főleg, ha majd a későbbiekben látjuk, hogy milyen nehéz gondok miatt ment Pál Jeruzsálembe. Ő egyedül akart lenni, egyedül a csendben, a természetben gyalogolva, és ehhez hozzátenném azt, hogy nekünk is olyan szükségünk lenne ilyen időszakokra. Szóval valahogy a természet különösen alkalmas arra, hogy az Istenhez közel érezzük magunkat, és abból a zaklatottságból, amiben a napjaink egymás után telnek, olyan nagy szükségünk van arra, hogy a természet csendjébe legyünk. Van egy ilyen Zsoltár ige, csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Ugye a kettő össze van kötve. Ha az ember nem tud elcsendesedni a nagy zúgásból, pörgésből, rohanásból, nem tudja a Jóistent olyan valóságnak venni, nem tud igazán a jelenlétébe kerülni, nem tudja az ő jelenlétében átgondolni a dolgait, nem tud tanácsot venni a Jóistentől. És én mindenkit csak bátorítanék arra, hogy tudom, hogy nagyon nehéz, mindenkinek nagyon tele van a programja, de hogy időnként próbáljunk szűkebb családdal, vagy csak egyedül család nélkül ilyen csendben a természetben. Olyan helyet, ahol hozzánk is szól ez a Zsoltár ige, most csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Pál is egy ilyen fontos időszak előtt ennek érezte szükségét, hogy ő most nem hajóval megy, gyalog megy, egyedül akart lenni, a Jóisten közelébe akart kerülni, hogy elrendezze a gondolatait, az érzéseit, és abban a biztos tudatban menjen az útján tovább, hogy Isten vele lesz, és tanácsolni, segíteni akarja őt. Aztán a többit most itt nem olvasom, a 14-től 16. verstől, itt csak azt olvassuk, hogy Pál nagyon igyekezett, hogy pünkösd ünnepére Jeruzsálembe érjen. Eredetileg már húsvétre szeretett volna, de mert a zsidók ott leselkedtek utána, és neki más úton kellett kikötőt elérni, időt veszített, de most úgy gondolta, hogy a következő ünnepre, pünkösdre érjen Jeruzsálembe. 17. verstől így olvasom, Milétuszból azonban küldvén Efézusba magához hivatta a gyülekezet véneit. Mert az előző vers mondja, hogy úgy döntött, hogy nem tölt több időt. Mert ugye a hajó most már így, úgy képzeljük magunk elé ezt a kis-ázsiai partvidéket, Efézus az úgy délebre van, tehát tulajdonképpen, ahogy ő hajózik lefelé, elérné Efézus szintjét. Efézusnak a kikötő városa volt Milétosz. És fönnállt a lehetőség, hogy megszakítja az útját, és hát erre a fontos helyre, ahol ő 3 évet töltött, és ahonnét most már 3 hónapja távol van, bemenjen. De mivel mindenáról Jeruzsálembe akart menni, úgy döntött, hogy nem időzik itt. De azt mondja, Milétuszból kiküldvén magához hivatta a gyülekezet véneit. Ez ugye nem öreg embereket jelent, hanem a gyülekezet tapasztalt lelki vezetőit, megválasztott vezetőit, hogy velük még egy beszélgetést folytasson, mielőtt tovább hajózik. Mikor pedig hozzámentek, mondta nékik, ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, amelyen Ázsiába jöttem, mint viseltem magamat köztetek az egész idő alatt. Szolgálván az Úrnak teljes alázatossággal, sok könyhullatás és kísértések között, amelyek én rajtam a zsidók utánam való leselkedése miatt estek. Hogy semmitől sem vonogattam magamat, ami hasznos, hogy hirdessem néktek és tanítsalak titeket nyilvánosan is házanként. Bizonyságot tévé mind zsidóknak, mind görögöknek az Istenhez való megtérés és a mi Urunk Jézus Krisztusban való hit felől. De íme most én a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, nem tudván, mik következnek ott én rám. Kivéve, hogy a Szentlélek városonként bizonyságot tesz mondván, hogy én rám fogság és nyomorúság következik. De semmivel sem gondolok. Még az én életem sem drága nékem, csak hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, amelyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. És most íme én tudom, hogy nem látjátok többé az én arcomat, ti mindnyájan, akik között átmentem, prédikálván az Isten országát. Azért bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindeneknek a vérétől tiszta vagyok, mert nem vonogattam magamat, hogy hirdessem néktek az Istennek teljes akaratát. Viseljetek gondot azért magatokra, és az egész nyájra, amelyben a Szentlélek titeket vigyázóvá tett, az Isten Anya Szent Egyházának legeltetésére, amelyet tulajdon vérével szerzett. Mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jönnek ti közétek gonosz farkasok, akik nem kedveznek a nyájnak. Sőt, ti magatok közül is támadnak férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat maguk után vonják. Azért vigyázzatok megemlékezvén arról, hogy én 3 esztendeig éjjel és nappal nem szüntem meg könyhullatással inteni mindenkit. És most, atyám fiai, ajánlak titeket az Istennek és az ő kegyelmessége igéjének, aki felépíthet és adhat néktek örökséget minden megszenteltek között. Senkinek ezüstjét vagy aranyát vagy ruháját nem kívántam. Sőt, magatok tudjátok, hogy a magam szükségeiről és a velem valókról ezek a kezek gondoskodtak. Mindenestől megmutattam néktek, hogy így módon munkálkodva kell az erőtlenekről gondot viselni, és megemlékezni az Úr Jézus szavairól, mert ő mondta, jobb adni, mint venni. És mikor ezeket mondta, térdre esve imádkozék mindazokkal egybe. Mindnyájan pedig nagy sírásra fokadtak, és Pál nyakába borulva csókolgatták őt. Keseregve kiváltképpen azon a szaván, amelyet mondott, hogy többé az ő orszáját nem fogják látni. Azután elkísérték őt a hajóra. Ugye olyan megrendítő, ünnepélyes búcsúbeszéd ez, amit itt Pál nekik mondott, és csak 1-2 gondolatot emelek ki belőle összesen. Ugye amikor az apostol azt mondja, nem tudjuk pontosan milyen formában kapta ezt a kijelentést, vagy ez csak egy belső megérzés volt, de azt írja, hogy ő érzi, tudja, hogy őre fogság és nyomorúság vár. De azt mondja, nem akarok kitérni előre. Semmivel sem gondolok, ugye a 24. vers ez ilyen kiemelkedő. Még az én életem sem drága nékem, csak hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, amelyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Ugye mi ad a terőt az apostolnak, és sok hozzá hasonló más igehirdetőnek? Ezt mondta, annál többet áldozni, annál többet szenvedni emberek megmentésért senki nem tud, mint amilyen áldozatot Isten hozott, mikor az ő fiát elküldte erre a világra. És azt mondta, az ő nyomába lépni megtiszteltetés. És azt mondta, én semmivel sem gondolok, az életem sem drága nékem, csak hogy ezt a szolgálatot bevégezhessem, és figyeljük meg ezt a szót örömmel, nem jajgatva, nem mártírként, örömmel, mert ez a szolgálat óriási megtiszteltetés. Aztán ugye, mikor azt mondta, hogy én mindenkinek a vérétől tiszta vagyok, mert nem vonogattam magamat, hogy hirdessem néktek az Istennek teljes akaratát, akkor tulajdonképpen azt mondta, hogy nem terhel a felelősség azért, hogy valakihez alkalmazkodtam volna, hogy azt mondjam, ami neki tetszik, vagy elhallgattam volna valamit, vagy nem tettem volna meg mindent azért, hogy a hitben épek, egészségesek legyenek, és az Isten teljes akaratát jól értsék. És milyen megindítóan kötötte lelkükre, hogy folytassák azt a munkát, amit ő végzett. Azt mondja, viseljetek azért gondot magatokra, és az egész nyájra, amelyben a Szentlélek titeket vigyázóká tett. De milyen érdekes, azzal kezdte, hogy magatokra. Mert ha magukra nem viselnek az ilyen lelki vezető gondot, akkor még kevésbé tudnak másokra. Azt mondja, magatokra is, az egész nyájra. És ugye milyen sokféle támadása van az ellenségnek. Láttuk, hogy egyeseket bálványimádás balgaságába, babonaságba visz vele, mások vallásos buzgóság szín előtt gyilkos indulatokba loválják magukat, és még csak nem is veszik észre magukról. Itt meg azt olvassuk, azt mondja, ti magatok közül is támadnak férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, és a tanítványokat maguk után vonják. Tehát ilyen tévtanok, ilyen fantazmagóriák, ilyen elferdített tanítások, és ezek is szedik az áldozatokat. Azt mondja, azért vigyázzatok, és megemlékezzetek arról, hogy én hogyan küzdöttem értetek, és ti folytassátok ezt a munkát. És végül azzal fejezte be, hogy ajánlak titeket Istennek és az ő kegyelmessége igényének, aki felépíthet titeket, megőrizhet titeket. Tehát Pál azt mondja, hogy szorongás lenne a lelkemben tudva, hogy mi minden veszély fenyegeti az itt alapított gyülekezeteket, de én Istenre bízom. Az Isten gondot tud viselni, és ennyi veszély és ennyi küzdelem ellenére meg tudja tartani azokat, akik igazán igazságra törekszenek, akik igazán Istenben bíznak és az üdvösségre vágyakoznak. És még arra utalt az apostol, hogy ő sem nem fogadott el tőlük anyagi támogatást. Később a korintusi levélben elmondja, hogy hát erre joga lett volna neki is, épp úgy, mint a többi apostolnak, de azt mondja, ahol én erőtleneket láttam, akik erre még lelkileg nincsenek felkészülve, hogy véletlenül se valami akadályt ne gördítsek a Krisztus evangéliuma elé, azért az apostol végezte a maga sátorkészítő munkáját itt Efézusban is, és azt mondja az ő ellátásáról, de még a munkatársai ellátásáról, útiköltségéről is a saját kezével kereste meg a rávalót. Tehát nem igényeltek maguknak kiváltságokat ezek az igazán hívő apostolok. Ha nem volt a gyülekezet eléggé érett a hitben arra, hogy így támogassa őket, akkor ő nyugodt szívvel tette azt, hogy saját keze munkájával gondoskodott még a munka fenntartásáról is, és az Isten mégis gazdagon megáldotta az ő szolgálatát, noha sok időt töltött ezzel a munkával is. Hát eddig vettük, és itt folytatjuk majd a 21. fejezetben.